WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a WeLearning Podcast következő adásában. A mikrofonnál Buga Misi és...
Koltányi Gergő.
Na szóval, sziasztok! Köszi szépen, hogy ránk kattintottatok és hallgatjátok a mostani adásunkat is. Hát, ahogy kinézek az ablakon, elég kellemes nyárias idő van, ez ugye a szárassággal is egybefügghet.
Elképesztően kreatívan vezettél rá a témára.
Köszönöm szépen.
Látszik, hogy az elmúlt pár adást nem itt töltötted, és fel vagy töltődve, Misi.
Igen, így is lehet mondani. Szóval, hogyha már szárasságnál tartottunk, és hála Istennek volt most egy kis eső, ami ugye jót tett a veteményesnek, akkor mit tehet, mi az a dolog, ami a száraz képzéseknek és tananyagoknak is jót tehet? Ezt az átkötéssel indítom akkor a mai műsort. Szóval Gergő, a mai témánk gyakorlatilag szárazból normálisat, ami a tananyagokat illeti. Mitől száraz egy képzés egyébként?
Hú, hát nagyon jó, hogyha ha azzal kezdjük, hogy mitől száraz egy képzés, vagy mire mondjuk azt, hogy száraz egy tananyag, vagy egy képzés. Ez ugye leginkább egy valamiféle szubjektív érzékelés. Tehát, hogy vannak olyan képzések, amelyek nekem száraznak tűnnek, de mondjuk neked kevésbé. Tehát, hogyha most valami olyan képzésről lenne szó, vagy olyan anyagot kéne olvastom, hogy hogyan kell megfelelő helyszínt választani egy filmforgatáshoz, akkor az valószínűleg téged amúgy felvillanyozna, mert az érdeklődési körödbe tartozik. Engem kevésbé, és valószínűleg nem tartaná fönn sokáig a figyelmemet, és hogyha mégis végig kellene csinálnom, akkor száraznak gondolnám. Tehát szerintem az, hogy egy képzés vagy egy anyag száraz-e, az egy szubjektív dolog.
Biztos? Egyébként?
Igen, igen. Azért is, mert hogy ez a fajta érzés, ami bennünk tanulókban kialakul, amikor azt mondjuk, hogy egy képzés ez nagyon száraz volt, meg nagyon elméleti volt, ahogy szoktuk mondani, vagy nagyon unalmas volt, az amellett, hogy az egyik dolog az biztosan az, hogy nem tartozik a közvetlen érdeklődési körünkbe a téma. A másik dolog pedig emellett, hogy amellett, hogy nem tartozik a közvetlen érdeklődési körünkbe, mégis valamiért muszáj.
Igen. Ugye, iskolai tanulmányaim jutottak
így van, eszembe. Igen, pontosan. Tehát ugye, ez az a helyzet, amikor normális esetben az ember kíváncsiságát, tehát elkezdi nézni, olvasni ezeket az anyagokat, és nagyon gyorsan rá tud jönni arra, hogy ez most beletartozik az érdeklődési körében, már lehet, hogy a címéről bele tud, vagy el tudja dönteni, de hogy van, amikor mondjuk nem, elkezdi olvasni, és mikor rájössz, hogy alapvetően egy ilyen dolog nem tartozik oda, ahova te most, neked ez nem kell, akkor alapvetően elengeded. Uh-huh. És ezzel a frusztrációt gyakorlatilag el is szállt, nem azt mondod egy ilyen esetben, hogy ez a képzés, vagy ez az anyag unalmas lett volna, vagy ez a cikk, amit olvastam, unalmas lett volna, hanem hogy érdektelen. Ezért el is engedtem. Viszont a képzések esetén a legtöbb ilyen száraz képzés az jellemzően általában valamilyen kötelező képzés. Most vagy iskolarendszer miatt kötelező, mert hát a végén le kell belőle vizsgáznom, vagy mondjuk egy vállalati oldalon, mert tipikusan a compliance képzések ilyenek, amiket ugye valamilyen megfelelés miatt kötelező, vagy külső, vagy belső előírás miatt kötelező megcsinálni. Ugye az unalomig emlegetett tűzés munkavédelem, egyéb szabályzatok, gépjármű használati szabályzat, ilyen szabályzat, olyan szabályzat jellemzően vállalatoknál, etikai témájú képzések, amik föl szoktak merülni, akkor különböző olyan eljárások, amik valamiért kötelezőek, mit tudom én, ugyanilyen lehet az adózással kapcsolatos dolgok, amit muszáj megcsinálni, de amúgy valamire nem érdekel.
Az öveges professzor óta tudjuk egyébként, hogy különböző képzéseket, ami számunkra mondjuk unalmasak, érdekesen elő. Tehát, hogy azért nem a spanyol viaszt találjuk fel. Viszont, ami nagyon fontos, szerintem a jelen korszakban, amiben mi élünk, hogy hogyan lehet használhatóvá tenni ezeket a képzéseket. Tehát amire azt mondjuk, hogy ez egy száraz képzés, vagy száraz tananyag, teljesen mindegy, azt hogyan tudjuk használhatóvá tenni?
Hát először is a kérdés, hogy akarjuk-e. Tehát ezeknek a kötelező képzéseknek egy része az olyan, hogy hát figyelj, akár jó, akár nem, ezen muszáj végigmenni. Nagyon sokszor hallottam olyat például, hogy jellemformálás. Menjen végig rajta, küzdjön meg vele. Azért van, igen, vannak olyan dolgok az életben, amiket nem kell szeretni, de meg kell csinálni. Ez egyfelől egy érv, csak a másik oldalról az a probléma, hogy ez teljesen fölöslegesen megy rajta végig, mert a cél az lesz, hogy végig küzdje, és hogy túl legyen rajta. És nagyon sokszor ezeken a képzéseken tanulóként túl akarunk esni. Az a szervezet, mindegy, hogy az iskola, vagy munkahely, vagy akárkicsoda, aki meg ezeket a képzéseket kötelezően előírja, annak is van kétféle nézőpontja. Az egyik nézőpont az az, hogy figyelj, engem nem érdekel, hogy amúgy kinek jó, meg kinek nem. Az se érdekel, hogy amúgy bármit is megértett belőle, engem az érdekel, hogy én igazolni tudom XY hatóságnak, hogy egyébként ez az ember részt vett ilyen képzésem. Amikor egy ilyen attitűd van, tehát amikor ezzel találkozunk, hogy ez az üzleti igény, hogy így fogalmazzak, akkor ott nem merül föl az a kérdés, amit te most föltettél, hogy amúgy hogy lehet ezt ilyenné vagy olyanná tenni. A másik oldalon meg az van, hogy nagyon sokan nem tudják elképzelni, hogy akár egy tűzésmunkavédelem, akár valamilyen biztonságra vonatkozó egyéb képzés, és a többi, az lehet érdekes és hasznos. És ezért nem is gondolnak rá, hogy ezt lehet ilyenné tenni. Nyilván, amit mondtál, öveges professzor, akit már emlegettünk, ugye annak idején a fizika igazán szeretett fizika tárgyat is képes volt gyakorlatilag általánosan érdeklődés középpontjába állítani, tehát hogy meg
igen,
tudta csinálni.
Igen, csak ugye arra ott volt például a televízió, ami akkor egy ilyen baromi új dolog volt.
Igen, új dolog
akkor
volt.
Akkor a képzésekben és a tananyagokban milyen aránylag újdonságot lehet bevinni, és most nem konkrétan arra gondolok, hanem akkor máshogy teszem fel a kérdést. Hogyha a gyártói oldalról nézzük ezt a dolgot, jön egy megrendelő, aki mondjuk néha lehet, hogy azt mondja, hogy elvárás, hiszen figyelj, nekem van egy olyan képzés, hogy bevallom neked őszintén, hogy ez baromi száraz. Akkor ezt csináljuk már meg úgy, légy szíves, hogy ez legyen akkor egy ilyen színes, szagos bármi, és akkor legyen interaktív, rövid, mert hogy aztán figyelj, múltkor panaszkodott a HR, meg a nem tudom kicsoda, hogy a 15 ezer oldalt el kellett, hogy tehát akkor a megrendelői oldalról milyen olyan elvárásokkal találkoztál, hogy akkor a száraz tananyagból csináljunk egy színes, szagos valamit.
Na, ezzel mind, amit elmondtál, nagyjából legyen színes, szagos, interaktív, játékos, rövid, és ezek tetszőleges kombinációja gyakorlatilag, ami megjelenik a megrendelő oldalon igényként, ahol már legalább odáig eljutottak, hogy figyelj, nem akarom megkínozni a kollégáimat tényleg.
De mondjuk ez már fejes siker akkor.
Nem. Sajnos,
a kínzásra gondolta.
Igen, tehát hogy legalább addig mindenképpen jó, hogy ezt felismeri, hogy valójában ez annyira nem jó, és nem akarja a saját kollégáit beleértve akár magát is kitenni egy ilyen szenvedésnek. De azért a munkavállalók mindig kreatívak, tehát a becsukott szemmel tudok végigmenni egy tananyagon, és utána a három kérdésből levizsgázni, igen, mert amúgy megvan a helyes válaszsor. Tehát mint mindenki az élet kihívásaira kidolgozza a saját túlélési stratégiáját, a személy is és a szervezet is. Az első lépés az nyilván az, hogy azt mondja, hogy akkor tegyük színessé, szagossá, érdekessé, izgalmassá, játékossá, mozogjon, legyen interaktív, és a második lépés az viszont ennél egy kicsit tovább megy, és le is egyszerűsíti a problémát. Ugye attól, hogyha azt kéri valaki, hogy legyen színes, szagos, játékos, stb., az azt jelenti, hogy elfogadja, hogy egyébként ez többe fog neki kerülni, mint az egyszerű, kis, sima, unalmas, száraz anyagnak a digitális változata, amit egyébként jellemzően mondjuk képernyőn olvasással oldunk meg. E-learningbe rakjuk, mert az e-learningbe amúgy tök jó ezeket berakni. Azért jó, mert tudom kontrollálni. Működik a kontrollrendszerem, tehát tudom, ha még mondjuk van egy szabályzatom, mondjuk egy gépjármű használati szabályzat, hogy maradjunk ennél. Az egyik megoldás, hogy kiküldöm kör e-mailben.
Olvasd el, tanulmány.
Olvasd el, és
én
tartsd
kiküldtem,
be.
Én kiküldtem.
Kiküldtem, igen, olvasd igen, el. Igen. Ez mondjuk egy belső sztori, mondjuk semmi hatóság felé nem kell elszámolni azzal, hogy X és Y elolvasta-e. Viszont ha már el kell számolni valamilyen hatóság felé, vagy akár belső igénye van a szervezetnek, hogy de van olyan vezető, aki ezt látni szeretné, hogy most akkor mi van, akkor már jön az e-learning, mert az e-learning annyival tud ennél többet, hogy ott látom a rendszerben, hogy XY elvégezte, sőt, igazából le tudom vizsgáztatni. Ez a másik dolog, hogy na jó, tudok neki adni 5 kérdést, 5 kérdésből megválaszolja. Aki tudja a 5 kérdést, az biztosan megtanulta az anyagot. Ezért ilyenkor előre az e-learning, és hogyha e-learning, akkor pedig az történik, hogy ott a szabályzat, tök jó itt a szöveg. Az első dolog, rövidítsük le, mert ez túl hosszú. Mert ugye mondjuk egy PDF-ben, vagy mondjuk kinyomtatja a szabályzatot, azt még úgy nagyjából elvárom, hogy olvass el azt a 35 oldalt, de képernyőn már nem, tehát hogy e-learningben legyen lerövidítve. Ez szokott lenni az első igény, ami megjelenik.
És mi az első, amit te elmondasz, mondjuk, ha ennyi kulisszatitkokat erre tárolni. Tehát most én vagyok a megrendelő, leülünk beszélni, és én azt mondom neked, hogy te figyelj, Gergő, én szeretnék egy nem száraz képzést.
Erre a kérdés 4 óra múlva szeretnék válaszolni. Jó. Most inkább arra gondoltam, hogy menjünk végig azokon a tévhiteken, amivel ezeket megpróbálják. És az első ilyen az, hogy legyen rövid. Tehát legyen rövidebb. Hogy ha már végig kell menni ezen a képzésen, akkor próbáljuk meg neki gyorsan, röviden, fájdalommentesen, hogy így fogalmazza. Ilyenkor mindig azt szoktuk megkérdezni először, hogy oké, melyik részét hagyjuk ki? Tehát a 35 oldalból melyik legyenek azok a részek?
Az is konkrétan elhangzik ilyenkor, hogy mennyire rövidítsd le?
Hát általában időkeretet szoktak, maximum 30 perc legyen. Uh-huh. És akkor mindig megmondom, hogy nem tudom, hogy milyen gyorsan olvasnak az emberek, de tudom, hogy mennyi az átlagos olvasási idő, de hogy nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy a szabályzat mely részei nem fontosak. Uh-huh. Ha nem fontos, miért van a szabályzatban? Ha azt le lehet rövidíteni, akkor miért nem eleve úgy van benne a szabályzatban? És ki tudja megmondani, hogy mit rövidítsünk belőle le? És akkor általában ők elkezdik lerövidíteni, ami a lerövidítés az valójában igazából a priorizálást fogja jelenteni. Tehát azt jelenti, hogy elkezdik priorizálni, hogy melyikek a legfontosabb szabályok, és melyik a kevésbé fontos szabályok, és akkor megyünk a rövidítésben, prioritási sorrendben, és azt mondjuk, hogy a legfontosabbak legyenek benne. Jó, a legfontosabbak legyenek benne, ez az 5 a legfontosabb, és akkor ezt rakjuk bele. Itt a következő, amit mondtál is az előbb, ugye a színes szagos legyen. Hát ez ugye egy nehéz dolog, mert ugye száraz, unalmas, abból legyen színes, szagos. Jellemzően, amiket szoktak, hogy jó, akkor rakunk bele ilyen valamilyen ábrákat. Illusztráció, képeket rakunk bele, akkor jó esetben szokott egy színes, szagos, akkor legyen benne, ugye múltkor már beszéltünk erről a történetekről, meg a történeteknek az erejéről, akkor rakjunk bele egy vicces történetet. Legyen mondjuk valami UFO, jön egy UFO, és akkor megy egy másik ember, akkor ők ott összevesznek, vagy jön Petike, a kis grafikai animációs figura, és akkor Petike ugráljon meg. Hát így néz ki, színes, szagos, erre én azt szoktam mondani, hogy ez a karácsonyfa díszítés. Tehát, hogy, hogy színes, szagos, ugráljon, vibráljon, mocorogjon, ez azt tudom, amikor van egy olyan csofat fenyőfát, tudod, hogy egy ilyen vékony szág középen néhány gajacska rajta, nem tudom, és akkor megpróbálod földíszíteni, hogy kinézzen valahogy. Ez a dolog. Persze nyilván egy kicsivel jobban fog kinézni, csak attól még mindig ugyanott vagyunk, mint a rövidítéssel, hogy így jól néz ki.
Ezt a tévében úgy hívták, hogy fel kell pimpelni.
Fel kell pimpelni, így egy van. Picit, de ez ugye általában vizuális pimpelés. Igen. Ugye, aki szereti az autókat, azon az optikai tuning. Igen, tehát, ami úgy néz ki, igen, mint egy állat, nagy erős autó, de közben egyébként a kis polszki motorja dolog benne a gyári 26 lóerővel. Tehát, hogy így optikailag fő van tuningolva. Az optikai tuning egy fontos dolog, tehát fontos, hogy egy anyag optikailag jól nézzen ki. Például sokat dob azon, hogy egyáltalán az ember elkezd vele foglalkozni, hozzá nyúl-e, tehát nem kap-e rögtön mondjuk agyérgörcsöt, hogy úristen, hogy néz ki ez a 80-as évekbeli izé, hiszen hozzá vagyunk szokva a csili-vili weboldalakhoz, tehát az ember ahhoz van hozzászokva, hogy mindenki el akar neki adni az interneten, szebbnél szebb weboldalak izegnek, mozognak, nem tudom, ezt várják akkor a tananyagokba is. De ez olyan, mint a fizetés, hogy ez nem a motivátor, hanem a minimum. Tehát, hogy ha van jó fizetés, akkor elvárhatod, hogy jól fog dolgozni. De attól még nem leszek extra motivált, csak nem fogok rögtön 3 lépést hátrébb lépni ebbe a dologba. Aztán mondtad még...
Tehát volt a színes szagos, tehát menjünk, legyen interaktív.
Az még nem volt,
hogy rövidítsünk mindenképpen, rövid, mert baromi hosszú.
Színes szagos.
Színes szagos, és most jön az
most
interaktív.
Most jön az interaktív, igen. Na, az interaktív az a mindennek a csúcsa, ami a felpimpelés eszköztárának az abszolút csúcsa, ez nem igaz, mert az a gamification, az a következő. Az interaktív az azt jelenti, hogy hát ne unatkozzon, lehet, hogy unalmas az anyag, de akkor ne unatkozzon, csináljon valamit, kattingasson. Szoktuk mondani, hogy az interakcióknak alapvetően két, hogy az interaktivitásnak két nagy csoportja van. Az egyik interaktivitási csoport az úgynevezett angolul click to reveal, tehát rákattintásra előjön általában szöveg vagy valami. Ezt arra szoktuk használni, vagy arra szokták használni a tananyag készítői, hogy ne egybe kelljen egy folyószöveget olvasnia, hanem akkor mit tudom én, tabokra töri a szöveget, vagy rá kell kattintani, hogy kinyíljon egy ablak, és abban van a szöveg. Vannak az olyan típusú ábrák, ami egy kép, és akkor a képnek valamelyik pontjára rákattintasz, és ott följön egy szövegbuborék, és azt elolvasod, és kattingatni kell, hogy gyakorlatilag hozzájuss a szöveghez jellemzően. Ezt nagyon sokan ezt hívják interaktivitásnak, azonban ez valójában nem interaktivitás, hanem ez gyakorlatilag...
Mást jelent.
Ez navigáció, tehát ez azt jelenti, hogy a szövegekhez való hozzáférésnek, vagy az elemeknek való hozzáférésnek a szabályozása. Picit arra mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a kisgyereket, hogy foglalja el magát, vannak gombok, amit tud nyomogatni. Ugye a kisgyerekek imádnak nyomogatni, kezébe adsz valamit, azon ő valamit megtalál. Mit lehet megnyomni, mit lehet megcsinálni? Tehát ez egy picit erősnek tűnő analógia, de valójában így van, hogy azzal tudok valamit interaktívvá tenni, vagy azzal tudom figyelmét fenntartani tanulnak, hogy neki kattingatni kell ész nélkül.
De akkor mitől lesz interaktív maga a tananyag?
Van a másik típusú interakció csomag. A másik típusú interakció csomag az valójában az a tevékenység vagy döntés alapú interakciókat jelent, ahol valójában maga az interakció az a döntés. Ugye úgy működik az ember, hogy alapvetően a külvilágból észlelései vannak, ezeket az észleléseit összegyűjti, kiértékeli, hogy mi az, amit észlelt, majd ennek az értékelésnek megfelelően eldönti, hogy ő mit fog csinálni, vagy mit kezd az adott helyzettel, tehát hoz egy döntést, és valójában itt jön létre az interakció, amikor a döntését meghozza. Ezek jellemzően olyan, úgy fogalmazok, feladatok tulajdonképpen, hogy választ ki, hogy az alábbiak közül melyik ilyen, melyik olyan, ott döntést kell hoznod. Állítsd sorba, helyettesítsd be, teljesen mindegy. A lényeg, hogy egyébként egy megszerzett tudás, hiszen előtte éppen információkat gyűjtöttél, olvastál, néztél, hallgattál, tök mindegy, különböző ismereteket, információkat, ezeket fel kell használnod. Ez az egyik, hogy az interaktivitás nagy része az belül játszódik le, és aztán utána születik egy döntés, és a döntésedet viszed át a képernyőre, mondjuk egy e-learning tananyag esetében, majd kapsz egy visszajelzést arról, hogy egyébként, amit te csináltál, mint interakció, annak egyébként mi lett a következménye. Ezért is van különbség a click to reveal, tehát a kattingatós interakciónál. Egy kattingatós interakcióban nincs következmény. Tehát a kattintásnak egy következménye van, hogy megjelenik valamilyen információ. Még a döntés alapú interakcióknál a döntés következményei, mint visszajelzés, annak van fölhasználható tanulságos.
Mérhető, magyarul?
És egy nyilván persze mérhetősége is, hiszen az interakciónál el tudom dönteni, hogy az most jó volt, rossz volt, kicsit volt jó, kicsit volt rossz, félig jó, félig rossz. De az interakciónak a lényege legyen reakció rá. Tehát, hogy van egy akció, és arra van egy reakció.
És ezután szerintem az interakciók után, tehát megbeszéltük ugye, hogy akkor legyen rövid, legyen
színes
szagos, legyen interakció benne, na és most jön a piszkos anyagi, mert ilyenkor azért el szokott az jönni, és ezt te mondtad a beszélgetésünk elején, hogy hát figyelj, akkor igen, de hogy egy picit így olcsósítani, vagy hogy azért így...
Nagyon sok mindent lehet ezek közül megcsinálni olcsón. Tényleg. Ma már ugye, rengeteg ilyen tananyagszerkesztő tud ilyen click-to-reveal interakciókat, amiket te tudsz összekattingatni. Ezek nem feltétlenül drágák. Inkább azt mondom, hogy lehet drágán is pimpelni, meg lehet, ma már lehet olcsón is pimpelni. Nem azon van a hangsúly, hogy ez most árban ilyen vagy olyan, persze van. Inkább azt mondom, hogy tovább megyek egy lépcsővel, egy negyedik elemre, amit mondtam, és akkor azzal kapcsolatosan meg tudjuk nézni már így a költségeket is, a játékosítást. Tehát a mindennek, a pimpelésnek a csúcsa ja, igen, a piacon, igen. Amikor az van, hogy hát akkor játékosítsuk benne ezt a dolgot, és hát akik kicsit is ismernek engem, azok tudják, hogy nagy rajongója vagyok a játékosításnak, és a játékosítás mögötti tudománynak, illetve annak a pszichológiának, ahogyan a játékosítás működik. Nagyon régóta foglalkozom, nagyon sok mindenkit ismerek azok közül, akik Magyarországon ezzel foglalkoznak, innen is üdvözlök mindegyiküket, személy szerint is akár, de van egy óriási tévhit a játékosítással kapcsolatosan. Ez pedig az, hogy ha valamit játékosítunk, akkor az azt jelenti, és különbség van a játék és a játékosítás között, ugye a játék az alapvetően szórakoztató. Az arra való, hogy egyébként a játék során kikapcsolsz, valamilyen küldetést fogsz elvégezni, általában nem a való világban történnek ezek a játékok, valamilyen játékos világ van, lehet ez egy autószimuláció, lehet ez egy akármilyen stratégiai játék, ott egy kikerülsz a valóságból. Általában ilyen meseszerű világ, egy más világban történik a játék. Persze nyilván vannak olyan játékok, de ez ma foci is egy sport is egy ilyen játék, de külön világa van, külön szabályai vannak ennek. Mi azt tudom mondani, a játék alapvetően szórakoztatásra való kikapcsolódni, és sok mindent lehet egyébként tanulni is a játékokból. És aztán van a játékosítás, ami gyakorlatilag a játék mechanizmusokat, a játéknak különböző mechanizmusait használja arra, hogy egyébként nem játékot tegyünk játékos hasonlóvá, mint amilyen a játéknak az élménye. Ez ugye a játékosítás, és ezért szokott előjönni az, hogy hát ha valami unalmas, akkor azt játékosítani kell, mert attól nem lesz unalmas, attól olyan lesz, mint egy játék. Ez így nem igaz.
Ezzel, pont ezt akartam mondani, hogy azért ezzel én nagyon vitába szállnék, ez az egyik. A másik, hogy megrendelői oldalról, és most tök laikusként, hogy megrendelői oldalról szerintem ez, pontosabban gyártói oldalról, ha a megrendelőnek ez a kérése, hogy akkor van egy száraz tananyagom, és akkor csináljunk ebből valami játékosan, valami színes szagosat, hogy szerintem ott csúsznak el. Ott csúszhat el, inkább így fogalmazok bizonyos dolgok.
Én ezeket úgy mondanám, hogy a játékosítás is, meg az összes eddig elmondott színes, szagos, rövid, stb. Ezek mind tüneteknek a tüneti kezelése. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a képzés vagy az anyag feldolgozás során unatkoznak. Nem akarják alapvetően ezt megcsinálni. Rosszul vannak tőle, nem tudom, és akkor próbáljuk enyhíteni ezeket a tüneteiket. Olyan, mint amikor fáj a fejünk, és beveszünk egy gyógyszert. De nem fog ettől elmúlni a fejfájásom csak rövid időre, vagy mit tudom én, nyilván vannak olyanok, amik átmenetiek, de hogy a tüneteknek a kezelése az sose oldja meg gyógyszerek. Alapvetően az, igen, a, az igen, okot. Igen. Amiért ez a valami száraz, amiért ez unalmas, amiért ez nem akar működni.
Oké, akkor megfordítom a kérdésemet, hogy amiről most beszéltünk, minden száraz tananyagból lehet csinálni nem száraz tananyagot? Ha most azt mondom, hogy minden all-in, fegyver, paripa, gyémántgyűrű, mindent betolunk, és azt mondjuk, hogy akkor szuperpimpesítést kérünk a száraz tananyagunkhoz, lehet minden száraz tananyagból nem száraz tananyagot csinálni?
Most, hogy mondjam, ez azért kicsit csalók a kérdés, mert alapvetően nem mondhatom 100%-os biztonsággal azt, hogy mindenből lehet. De hogy az esetek nagyon nagy részében lehet, az biztos. És mindjárt meg is fogod érteni, vagy meg fogjátok érteni, hogy miért adtam ilyen kurta furcsa választ, kicsit, mint a népmesébe, hogy hoztam is valamit, meg nem is. Mi kell ahhoz, hogy egy téma, egy tananyag, egy képzés ne legyen unalmas, ne legyen az az érzete az embereknek, hogy ez egy ilyen száraz, nem tudok vele mit kezdeni, legyünk túl rajta, akármi. Az első és legfontosabb dolog, hogy nem lesz, hogy annak azoknak az embereknek az a téma, az a képzés valamiért nem releváns. És a kötelező képzéseknél ez a dolog ez egy probléma, mert egy tűz- és munkavédelem képzés nem releváns az embereknek, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk őket érzékenyíteni arra, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy ők biztonságosan tudjanak dolgozni. Tehát vannak olyan dolgok, amiket mondjuk bagatelizálnak. Ez nem igazán probléma, vagy azt mondjuk, minden évben ugyanezt a tananyagot nézzük, ugyanezen a képzésen veszünk részt. Ugye ez a rátromfolás, amikor nem releváns, kötelező, és rendszeresen ismételjük, de ilyenkor mindig azt szoktuk föltenni kérdést, hogy nézd, hogyha valaki úgy gondolta, hogy ezt még ismételgetni is kell, akkor annak a jelentősége annál nagyobb, mint amilyet mi feltételezünk. Az egyik és legfontosabb dolog ahhoz, hogy ne legyen valami száraz és unalmas, az egy nagyon egyszerű dolog, fel kell kelteni a kíváncsiságot a dolog iránt. Na most ez így nehéz, mert mondjuk az én kíváncsiságot a tehénfejés iránt nehéz lenne most felkelteni, ám hogyha egyébként nekem ez egy munkahelyi kötelezettségem, tehát én egy olyan cégben, egy olyan szervezetben dolgozom, aki egyébként a tehénfejéssel kapcsolatos tevékenységet végez, és nekem értenem kell, hogy az hogyan történik, akkor muszáj, hogy rávegyem magam, még hogyha én egyébként nem gondolom azt, hogy nekem is kell. Ilyenkor a legfontosabb feladat, hogy össze kell kapcsolni az adott személy, vagy személyek, vagy csoport tevékenységét a témával. Tehát meg kell nekik tudni mondani, miért fontos ez számotokra.
Tehát specifikálni kell magyarul azt a képzést, úgyhogy az színes, szagos, interaktív, stb. Legyen?
Nem, hanem azt kell tudni, hogy össze kell tudni kapcsolni az embereket, akik részt vesznek a képzésen, magával, az anyaggal. Mi a kapcsolatod neked ezzel az anyaggal? Nyilván egy autóhasználati szabályzattal nem lesz kapcsolata senkinek, aki egyáltalán nem használ céges autót. Ez például azt jelenti, hogy őket vedd ki a képzés célcsoportjából, mert totálisan nem fogod tudni olyanná tenni a képzést, ami számukra releváns lesz. Az nem lesz egy érv, hogy lehet, hogy majd egyszer majd kell autót használniuk. Ez nem lehet érv arra, mert nem tudod relevánsá tenni nekik, hogy akkor képezd őket ebben a kérdésben, amikor majd autót kell használniuk. Tehát az, hogy csak olyan embert képezzél, akinek van dolga azzal a témával, az szinte biztos. Ez az egyik alapvető dolog, hogy ne legyen száraz és unalmas, hogy legyen kapcsolata, és ő ezt felismerje. Tehát fel kell ismernie, hogy mi az.
De akkor ez is már egyfajta rövidítés.
Igen, ez rövidítés. Inkább azt mondom, hogy testre szabás. Tehát, hogy
hívjuk testre, de rövidített most, testre szabásnak.
Én most azt mondom neked, Misi, hogy egy képzés mindig legyen releváns. Releváns. Az irreleváns képzés soha nem lesz jó.
Az oké, csak hogy ez nagy tételben még mindig sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy nagy tételben még mindig működőképes az a fajta képzés, ha az autós példánál maradunk, hogy igen, 100-an dolgoznak a cégben, akkor 100 embernek csinálunk céges autós használati képzés, vagy nem tudom. De itt az, amit te mondtad, hogy minek?
Igen, azért mondom, hogy szokott lenni ez a probléma a célcsoportnak a célzásával, uh-huh. hogy van, akik egyértelmű, igen, tehát ők autót használnak, ők néha autót használnak, ők meg majd lehet, hogy fognak autót használni, tehát az olyan típusú célcsoport, tehát ne vonjuk be a célcsoportba azokat az embereket, akik a lehet, hogy majd egyszer szükség lesz rájuk, rá kategóriába esnek, mert az nem lesz nekik releváns akkor, amikor csinálják. A másik ilyen dolog, ami ide tartozik, hogy legyen valós a probléma, amit megold a képzés. Tehát be kell mutatni azt a problémát, amivel az adott célcsoport tagjai találkozni fognak, és nem elmondani kell nekik, hogy miért lesz ez jó nekik, hanem megmutatni. Az angolban van egy ilyen kifejezés, hogy don't tell, show. Tehát ne elmeséljük nekik, ne kívülről, hogyha valaki valamit elmond, az kívülről hangzik. Ha megmutatod neki, akkor meg ő fogja leszűrni belőle ezt a tapasztalatot. Ez a másik ilyen, amitől biztos nem lesz egy képzés száraz, hogy releváns, és alapvetően azt mutatod meg neki, hogy hogyan tud megoldani problémákat. Tehát tudod, hogy neki mi a problémája, és a problémára ad megoldást ez a képzés.
Anyagiakban ez gyakorlatilag akkor majdnem mindegy, nem? Tehát, hogy most értsd jól, olcsóbban is ugyanúgy ezeket a releváns dolgokat meg lehet mutatni, meg drágább képzésben is ugyanúgy
igen,
meg lehet
mutatni.
Igen, tehát
pont azt akarom mondani, hogy amikről eddig beszéltünk, hogy amikkel megpróbáljuk felpimpelni a dolgot, igen. Azok tüneti kezelések, amikről most beszéltünk, itt a vége felé, és még majd folytatjuk, az pedig az, hogy mi a gyökéroknak a kezelése, tehát hogyan tudod a gyökérokot kezelni, mégpedig a gyökérok kezelése időnként sokkal olcsóbb, mint a tüneteké, hiszen ezt tudjuk ugye a medicinából is, hogy olcsóbb megszüntetni a fájdalmat, mint állandóan fájdalomcsillapítani, amúgy meg egyéb. Akkor, is
akkor ez lehet egyfajta konklúzió is egyébként, hogy a megoldás akkor mindenképpen a nem csak, tehát a megoldás az abból, hogy egy száraz képzés ne legyen száraz, vagy hogy áttegyük színes, szagos, interaktív, stb. Hogy ne csak tüneti kezelést használjon, vagy végezzen
a megrendelő? Elsősorban ne azt használja. Ha rendben van a relevancia, rendben van, hogy tudja, hogy milyen problémáját tudja megoldani a célcsoportnak, meg tudja neki mutatni, hogy hogyan tudja megoldani a problémát, akkor utána jöhet a pimpelés. De ha ez kimarad ez a rész, akkor...
Először a motor tuningoljuk fel, aztán jöhet a szélvédő,
aztán
utána
pimpeljünk egyebeket is, tehát hogy kezeljük a gyökérokot, és egyébként a tüneteket is. De csak a tünetek kezelésével nem megyünk messzire.
A részletekben szerintem, tehát hogy az egész kezelésnek a részleteibe viszont szerintem a következő adásban foglalkozzunk.
Így van, én is azt gondoltam, hogy ezt a mait itt lezárjuk, és akkor a következő alkalommal pedig innen folytatva tovább megyünk abban, hogy milyen módon lehet kezelni egy száraz anyag, száraz képzésnek azt a részét, hogy ez mégis releváns és érdekes legyen.
Köszönjük szépen, találkozunk veletek a következő adásban. Sziasztok, hello!
Szervusztok!